ünnepes gyülekezet az új egyházi esztendőben az alapigénk a korintusiakhoz írt második levél 12. részének a 9. verse, annak is az első fele, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. És az a kérdés foglalkoztat minket ebben az évben, hogy mi az elég? És így ma, amikor mindenkit szeretettel köszöntök, azokat is, akik itt vannak, és azokat is, akik felvételről hallgatják Isten szent igéjét, most azt vizsgáljuk, hogy a kijelentésben a bennünket megszólító üzenetben, vagy egyáltalán a jövőnket tekintve az üzeneteknek, megszólításnak a keresésében, mi az elég? Elég-e nekünk Isten szent igéje? Vagy van szükségünk más emberi szóra, és szabad a vásár, mindenki onnan szerez információt, bátorító üzenetet, ahonnan éppen tud, vagy amit szívesen hallgat, vagy ennek is van-e valamilyen fajta szabálya, valamilyen Istentől elrendelt keret, amin belül az ő akaratát kereshetjük. Így most az Isten szent igéjét Mózes 5. könyvének a 18. fejezetéből a 15. verstől olvassuk. Mózes 5. könyvének a 18. fejezetéből a 15. verstől. Profétát támaszt néked az Úr, a te Istened, te közüled, a te atyád fiai közül, olyat, mint én. Azt hallgassátok. Mind a szerint, amint kérted az Úrtól, a te Istenedtől a Hóreben, a gyülekezésnek napján mondván, ne halljam többé az Úrnak, az én Istenemnek szavát, és ne lássam többé ezt a nagy tüzet, hogy meg ne halljak. Az Úr pedig mondta nékem, jól mondták, amit mondtak. Profétát támasztok nékik az ő atyuk fiai közül, olyat, mint te, és az én igéimet adom annak szájába, és megmond nékik mindent, amit parancsolok néki. És ha valaki nem hallgat az én igéimre, amelyeket az én nevemben szól, én megkeresem azon. De az a proféta, aki olyat mer szólani az én nevemben, amit én nem parancsoltam néki szólani, és aki idegen istenek nevében szól, halljon meg az a proféta. Ha pedig azt mondod a te szívedben, miképpen ismerhetjük meg az igét, amelyet nem adott az Úr, ha a proféta az Úr nevében szól, és nem lesz meg, és nem teljesedik be a dolog, ez az a szó, amelyet nem az Úr szólott, elbizakodottságból mondotta azt a proféta, ne félj attól. Nagyon kényes kérdést feszeget itt a szent ige, azt a problémát, hogy nagyon kicsi a mi előrelátásunk. Nagyon nehezen tudunk távolabbi dolgokat megítélni, egyszerűen csak sejtjük, hogy bizonyos dolgok lesznek, és vannak ezek között olyan ügyek, amelyek részben beláthatók. Most, ha arra gondolok, hogy vannak gyermekeim, különböző korúak, Zsuzsa kérte, hogy imádkozzunk Zsuzsiért, aki államvizsga előtt áll, akkor ez egy nagyjából belátható dolog. Zsuzsi tanult 4 évig, és közben mindenféle vizsgát letett, és most van egy nagy erőpróba még előtte, és ez úgy nagyjából belátható, hogy ez a dolog meg fog valósulni. Így vagy úgy le fog államvizsgázni. Nem olyan nagyon szükséges ehhez külön profétai képesség, bár ő szeretné tudni nyilván, hogy hanyassal fog majd államvizsgázni, és lehet, hogy faggatna egy profitai típusú embert, ez mondja meg neki. Vagy pláne, hogy mondja meg, hogy meg lesz a tétel, amit ő majd ott kihúz. Hol egy proféta, aki ezt megmondja, megsúgja előre, és akkor ha a proféta megprofétálja, hogy melyik lesz az a tétel, akkor ő föl tud arra készülni, de ilyen nincs. Ezt nem fogja megprofétálni egy valódi proféta, mert ez méltatlan lenne az ő hivatalához. És nagyon sokan szeretnék a jelent, egy kicsit a múltat, és legfőképpen a jövőt megérteni. Márti kérte, hogy imádkozzunk, hogy távozzanak azok a politikusok a kormányból, akik nem jól csinálják a dolgukat, és hát meg esetleg szenvedünk az ő rossz döntéseiktől. Hogy el fognak-e távozni, mikor távoznak, nagyon nehéz ezt megmondani. Pedig sokaknak van erre nézve is mindenféle ötletük. Szeretnék, ha amit ők akarnak, megvalósulna. De jó lenne egy proféta, aki megmondja, hogy meddig kell erre várni. De nem biztos, hogy Isten ezt a titkot ránk akarja bízni. És ennél sokkal jelentősebb dolgokat sem akar ránk bízni. A tanítványok is faggatták Jézust, hogy mikor lesz már itt a világ vége. Mikor jön el végleg Isten országa, békekor, és még a búcsúzó Jézustól is azt kérdezik, hogy hát akkor mi azt hittük, hogy a te eljöveteleddel ez az időszak itt általánosan az egész világon megvalósul, és Jézus azt mondja, hogy nem az dolgotok tudni az időket, ezt Isten a maga hatalmában tartotta meg, hanem vesztek erőt, miután a Szentlélek eljön reátok, és lesznek nékem tanúim, először itt Jeruzsálemben, aztán Júdeában, aztán Samáriában, haladnak tovább, és azután a föld végső határáig. Erről lehet beszélni, ez egy profétai üzenet, hogy tessék hozzákezdeni, és egyre táguló körben hirdessétek az Isten országát, és ne feszegessétek, hogy mikor lesz itt a világ vége, és mennyit kell még kibírni a próbák alatt. Pedig olyan jó lenne tudni, hogy még egy nap, még egy év, még 10 év, ki tudja mennyi idő. És annyira tele volt ez az első generáció Jézus után azzal, hogy mindjárt megjelenik az Isten országa, hogy voltak, akik mindent eladtak, feléltek, hogy most már úgy sincs szükség ezekre a dolgokra, nagy éhínség kezdődött emiatt, és Pálnak is ezért is, többek között ezért kellett a gyülekezet számára gyűjtést rendezni, mert ezt valahogy elnézték. Nagyon tele volt a szívük azzal, hogy legyen itt vége ennek a földi történetnek. Péter levelében megemlékezik arról, hogy egyesek gúnyolódnak, mikor lesz már itt az Úr eljövetele, hol van, lám-lám nem jött meg, és akkor azt mondja, nem késik el az Úr az ígéreteivel, hanem hosszan tű, nem akarja, hogy némelyik elvesztenek. Ez profétai beszéd. Ez profétai beszéd, hogy koncentráljunk arra, hogy minél több veszendő lélek megbékéljen az Úrral, és hazataláljon. Mert ez Isten akarata. Istennek az az akarata, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság megismerésére eljusson, és nagyon szeretne számítani ránk. Ebben mi ehelyett inkább azon totóznánk, hogy mikor jön vissza az Úr. Leülnénk egy fa alá, nyári időben persze most meg a kályha mellé, és álmodoznánk arról, hogy mikor is van a próbáknak. Nagyon hálás téma. Nagyon sokan szeretnek erről fecsegni, hogy mi lesz oda át a mennyországban, mikor lesz itt a világ vége, mi van a halál után. Az embereket gyakran ez sokkal jobban foglalkoztatja, mint az, hogy mi van itt ebben az életben. Mintha az egy mellékes dolog lenne, hogy Isten bennünket ide elhívott ebbe az életbe, tudjuk le gyorsan, ez egy fölösleges dolog, ez egy szörnyű dolog, ez egy árnyékvilág, a könnyek a megpróbáltatások, völgye, gyászoljuk és siratjuk magunkat, de nem ezért hívott el bennünket az Úr. Ez nem egy büntető tábor, nem egy kitelepítés, vagy még ennél rosszabbakat is lehetne kitalálnunk. Pál apostol számára a börtön sem tragédia, hanem szolgálat. Nem ismernénk a leveleinek a nagy részét, ha őt időnként be nem csukják, mert éjjel-nappal ment az elveszettek után, és néha kicsit adott neki üdülést, pihenést, és bezárták a börtönbe, és akkor megírta a halhatatlan leveleit, ami Isten igényének a része. Nagyon fontos volt, és sokat imádkozott ott, és fogadta azokat, akik hozzájöttek nyafogni és panaszkodni. Milyen könnyű neki, csak ülök bent. És mi meg itt kint küzdünk az élet keserves küzdelmei között. Jó, könnyű neki ott. És ezért Pál azt mondta, igen, jó, rendben, akkor én vigasztallak benneteket, adjon nektek az Úrot kint ebben a karcos életben erőt, meg tudjátok állni a helyeteket. Mi az, amit prófétai szóként szeretnénk meghallani? Bizony nem szeretjük a nyugtalanságot, a zaklatottságot, a próbákat. Szeretnénk, ha tudnánk előre, mikor, meddig tart ez, mikor lesz vége a dolognak. És ennek érdekében felülünk azoknak az alkalmi segítőknek, akik mióta az ember ezen a földön van, nagyon jól kerestek abból, hogy az emberek bizonytalanok. És nagyon szívesen, némi pénzért elmagyarázták például, hogy a messze múltjukban van ennek hívő változata is, mi történt. A harmadik, negyedik, ötödik, tizedik, nem tudom, hanyadik generációban az ő elvi múltjukban mi történt, amiből meg lehet érteni esetleg a mostani problémáikat, zaklatottságukat. Vagy valaki eltávozott, akitől nem tudunk elszakadni lélekben. Vajon megvan-e? Hol van? Gondolkodik-e? Látja-e onnan felülről a mi életünket? Mit szól hozzá? Ő már nincsen benne a mindennapi küzdelmekben. Hát, ha meg lehetne kérdezni tőle, hogy mit is gondol, vagy elvitt magával a sírba egy titkot, mondja már meg, ha lehet, hogy mi ez a titok, hogy mi ne legyünk bizonytalanságban. És itt a megelőző versekben hosszan felsorolja Mózes azokat a dolgokat, amelyek Egyiptomban, vagy majd ott az ígéret földjén élő népek körében szokásosak, emberek, akik halottat idéznek, akik varázsolnak, akik különböző szerekkel, szavakkal, mágiával kisegítenek bennünket a bizonytalanságból, mert vágyunk arra, hogy vezessen valaki, mondja meg, hogy mi legyen. Nem véletlen az, hogy hajdan a kereszténység első időszakában a keresztségre készülőkkel elmondattak egy így mondanák, nyilatkozatot arról, hogy ellentmondok sátánnak és minden művének, mert azt tapasztalták az emberek, hogy mindenki egy kicsit meg van fertőzve ezzel a dologgal. Mindenki egy kicsit kíváncsiskodott, elment halott idézőhöz, jövendőmondóhoz, jósnőhöz és másokhoz, és tőle valamiről érdeklődött. Szerelemről, egészségről, elhújtakról, jövőről. És azt kérdezi Isten igéje, hogy miért nem az Úrhoz megyünk? Miért nem zárjuk le egyszer egy bűnbánattal ezeket a próbálkozásainkat, és nem csak arról van szó, hogy ez Istennel szembeni bizalmatlanság, mert egyébként az is, mert az Úr nem tud szólni nekünk ezek szerint, vagy amennyit ő mond, az nem elég. amiről Isten hallgat, azt mi szeretnénk másoktól megtudni. És nem jut eszünkbe, hogyha Isten nem akar róla beszélni, akkor azt nem szabad feszegetni. Nem akar szólni az Úr. Vannak így proféták is, és vannak hívő emberek, mint például Pál, aki könyörög az Úrnak a betegsége miatt például, és azt hallja, hogy elég néked az én kegyelme. Ez isteni terv, hogy nem kapsz plusz erőt, hanem az én erőm, az én ügyem erőtlenség által célhoz. Vagy szegény Mózes, éppen őróla van itt most szó, az ő szavait idézzük, hát mennyit könyörgött az Úrnak, hogy hadd menjen be az ígéret földjére. Azt mondhatnám, hogy senki nem volt az egész vándorló Izraelben, aki annyira szeretett volna bemenni az ígéret földjére, mint ő. De amikor az Úr azt mondja neki, hogy jelöld ki utódodul Józsuét, még akkor is megpróbálkozik, hogy jó, ő leteszi a hatalmat. Nem mint Reb Moshe, hanem mint Ab Moshe, hadd menjen be, mint Mózes bácsi. Csak egy öreg turista. Uram, nem akarom én vezetni őket. Ne kötődjék az én nevemhez. Hadd legyen Józsué a vezér, döntsön ő. De én, ha egy görbebottal is, bár nem fogyatkozott el az ő ereje, nem váncorgó öreg ember volt, hadd menjek be, és hadd lássam meg, hadd csókoljam meg azt a földet, hadd lássam, hogy hol lesznek boldogok az én vérszerinti leszármazottaim, és az én egész népem, akiket, mind a csecsemőket hordoztam idáig. És azt mondja Isten, nem, maradj azon az oldalon, ahol azok vannak, akik elbuktak, akik nem értek célba. Maradj velük. Ez az egyik magyarázat, a másik pedig, hogy hát döntő pillanatokban gyengél viselkedtél, és ha többiek nem mehetnek be, hát hogyan kivételezhetnénk pont veled? Ha egyszerű kis névtelen személyek azért, mert zúgolódtak, nekik kevesebb volt a világosságuk, te se hittél igazán, akkor nem lehet, hogy te viszont bemehetsz az érdemeid alapján. Maradj te is ott azon a túlsó parton. Nem. Nem lehet belépned oda. Nagyon rosszul tűrjük az ilyen helyzeteket, és keressük a kiutat, hát ha van mégis egy kis fény ennek az alagútnak a végén, mondja meg valaki. Mikor Isten a kijelentést adta a Horeben, itt föl is idézi azt a szakaszt, ami ugyanennek a könyvnek az 5. fejezetében olvasható, Isten szólni akar, üzenni a népének, és mindenki oda megy a hegyhez. Mert eddig azt gondolták, és egyébként gondoljuk mi mindannyian, hogy ez is csak olyan, mint az élet egyéb dolgai, mindenkinek van véleménye a dolgokról, és mindenki maga dönti el, hogy merre menjünk. És valahogy így voltak. Csak itt a Horebnél gondolták végig először azt, hogy hát mindannyian eldönthetjük, hogy mondjuk például mi legyen benne a 10 parancsolatban, vagy mit akar mondani az Úr. Ott akkor hirtelen Egyiptomban sok küszködés, vita, zúgolódás után megértettük, hogy az Isten ki akar hozni bennünket a szolgaság házába, ámen, ez jó, megyünk Mózes után, és pláne, hogy mindenki azt látta, hogy amikor szól, hogy most akkor gyorsan gyerünk, mindenki hozza a motyóját és indulás kifelé, mert csak perceink vagy óráink vannak arra, hogy elhagyjuk Egyiptomot, mindjárt meg fogja gondolni magát a fáraó, mint hogy ezt tette eddig 10 csapás alatt végig, akkor mindenki gyorsan szedelőzködött, és mondjuk így, hogy még a cipőjét sem húzta fel, aki papucsba volt, papucsba ment el, mezitláb, gyerünk kifelé gyorsan, és most megállunk a Horebnél, és gondolkozunk azon, hogy jó-e nekünk az, hogy mindig Mózes mondja meg, hogy mi legyen. Van egy ilyen szomorú történet ebben a vándorlásban, hogy egyszer Miriam és Áron föllázadnak Mózes ellen, és ez az egyik ok, ami miatt miért mindig rajta keresztül szól az Úr? Én nem szól mondjuk Miriamon keresztül is, ő az idősebb, vagy Áronon keresztül. Sokkal jobban tud prédikálni. mint Mózes, és könnyebben szót ért az emberekkel. Mózes dadog ráadásul, hát akkor egy dadogós emberen keresztül szól az Úr, miért nem szól Áronon keresztül, és föllázadnak Áron ellen, ehhez pedig boldogan csatlakozik egy sereg ember. Még bedobja Miriam gyorsan, hogy nézzük csak meg, hogy ki a felesége, egy fekete bőrű nő. És ugye, akit nem érdekel az, hogy miért Mózesen keresztül szól az Úr, annak rögtön megakad a szem azon, hogy jé, fekete a felesége. És hát nem csak akkor volt ilyen problémájuk az embereknek, hogy a más bőrszínű személyekkel szemben tartózkodók vagy ellenségesek voltak. Még az is lehet, hogy az is benne volt ebben a dologban, hogy amikor Mózes felosztotta a majdani birtokot, akkor a saját családjának nem osztott semmit. A Kéhát fiainak semmit nem adott, mert őket terhelte szentség szolgálata. És lehet, hogy ez is szerepet játszott abban, hogy biztos az, hogy mindig jó kijelentést kap ez a Mózes. Hát a családra például nem gondol. Hol lesz a mi birtokunk? És akkor erre azt mondja, hogy sehol. Mi mindig Isten vendégei leszünk, mint az atyák régen, akik sátorban vándoroltak, és a rókáknak van barlangjuk, az égi madaraknak fészkük. Emberfiának nincs fejét hová lehajtani, de ez nem baj, nem zúgolódik emiatt. Mert mindenütt otthon lesz, mert százannyit kap cserébe. De ott a kérdés, hogy vajon tényleg rajta keresztül szól-e az Úr, és ott a hegynél aztán segítségül jön az, hogy megmordul a hegy. Nagy rengeni kezd a hely, és morog a hegy, és az emberek akkor elkezdenek gondolkodni azon, hogy felmenjünk erre a morgó hegyre. Vajon tényleg akarunk-e az Úrral találkozni, ha ő ott a találkát? És akkor rögtön úgy gondolják, hogy hát kockáztasson Mózes. És cserébe azt mondják neki, hogy menj el, kérdezd meg az Urat, és mi pedig engedelmeskedni fogunk neked. És ez egy döntő dolog. És itt eldől valami évezredekre Isten népe történetében, hogy vannak olyanok, akik felmennek a közösségért a morgó hegyekre, akik hordoznak imádságban és egyéb dolgokban bizonyos kockázatokat, külön terheket, ahogy a már idézett Pál mondja, hogy ki beteg, hogy én is ne nyögnék, ki szégyenkezik, hogy én is ne égnék. Hát mindenkinek az ügye fontos, nekem is ugyanígy Mózesnek, odaállni az Úr elé, és azt mondani, hogy Uram, de hát gondold meg, ne pusztítsd el ezt a népet, hát ilyenek, te tudod milyenek, mit fognak szólni a környező népek, hogy kivezetted őket, nem tudtad bevezetni, mintha Isten kéne meggyőzni, mintha közben, hogy ő ezt mondogatja, nem ő győződne meg arról, hogy ő nem válthatja le a népét, és nem sóvárroghat egy másik nép után. Hát ha ilyenek, ilyenek, de köztük hívott el prófétának az Úr, bizony nem olyan nagyon jó pozíció a Gecsemáné kertben verejtékezve esengeni, hogy Uram, ha lehet, bújjunk el tőlem ez a pohár, de ha nem lehet, legyen meg a te akaratod. Ez nem mindenkinek jutó feladat, sokkal könnyebb bírálni, és azt mondani, hogy ez nem így kéne, úgy kéne. És hogyha valaki azt mondja, hogy akkor próbáld meg egy kicsit. Ahogy drága zsidó nép mondja, hogy ha ez a kiválasztás, válaszol már ki az Úr magának egy másik népet. Mert annyi, de annyi szenvedés, elkülönítés, megvetés jut osztály részül. Szóval nem biztos, hogy olyan jó dolog prófétának lenni, de mire megy a próféta, ha nem hallgat rá senki? És ilyen is van. Jeruzsálem, Jeruzsálem, megölöd a prófétákat, hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, mint a tyúkacsibé, de te nem akartad. Vagy Jeremiás, aki mindig megmondja, hogy mi lesz, nem a messze jövendőben, hanem abban az aktuális politikai helyzetben. És magyarázza, hogy most nem szabad vitézkedni, ez nem az az idő. Nem kell azt mondani, hogy egy évszázaddal korábban milyen hősiesen elkergettük az ellenséget átmenetileg. Dicsőséges forradalmaink voltak. Hát az volt, de most ebben az időszakban nem prófétai szó, hogy azt meg kell ismételni, kuruckodni kell, és majd biztos megint tudjuk a történelmet oda csavarni, ahova akkor átmeneti ideig tudtuk. Nem biztos. És Jeremiás azt mondja, hogy most nem ennek van az ideje, most kössünk békét a nagyobb hatalmakkal, mert ez szolgálja az ország érdekét, és az, az elsődleges kérdés, hogy, hogy akarjuk-e az Urat követni tiszta szívből. Ezzel foglalkozunk, de most nem áll mellénk az Úr, vagy Mózes, amikor végre az emberek rájönnek, hogy ha kihozta őket az Úr Egyiptomból, és megígérte az ígéret földjét, nincs egy alternatív ország, ahol nem óriások laknak, hanem törpék laknak, mondjuk. Most Lilliputba megyünk, a Gulliverre gondolok, most törpék közé, mi leszünk ott az óriások, és rögtön megijednek tőlünk, és önként sóval, kenyérrel fogadva minket, átadják nekünk az országot. Nem lehet máshová elmenni. Azt a földet ígérte meg az Úr, akkor mellénk fog állni. Ez olyan egyszerű dolog. És hiába mondja Józsué és Káleb, hogy az Úr mellénk fog állni. Nem hisznek nekik, majd mikor lefújja Mózes a honfoglalás első kísérletét, akkor mégis úgy gondolják, hogy ja igen, most jövünk rá, hogy nincs másik haza, hát akkor próbáljuk meg, de Mózes azt mondja, hogy nem, ennek én nem állok az élére. Ebből baj lesz, de mégis megpróbálják, és baj lesz belőle. Szóval van-e proféta, aki a légüres térben mozog, akire nem hallgatnak? Igen, sajnos van. És mire megyünk azzal, ha a proféta megmondja, hogy mi lesz, és mi pedig nem hallgatunk az ő szavára. Ezért ez az ige, ami most előttünk van, arra bátorít bennünket, hogy ne törekedjünk minden áron arra, hogy sok-sok-sok száz vagy sok ezer kis proféta legyen. Majd eljön az idő, amikor mindjárt Istentől tanítottak lesznek. De muszáj, hogy valamilyen módon megértsük, ki az, aki Isten akaratát képvisel, és honnan tudjuk ezt? Hát a proféta nem mond mást, mint ami Isten igényében van. Csak néha úgy érezzük, hogy ami Isten igényében van, az most nem alkalmazható. Most másra kell hallgatnunk, mert olyan meggyőzően mondják mások, hogy így lesz, vagy úgy lesz. És most kicsit elavult az isteni gondolkodás. Ebben a korban ez nem lehet. Most mást akarnak külső, belső, okos, agyas emberek. Meggyőzően mondják, hogy nem kell Isten akaratát követni törvénykezésben, vagy akár csak hétköznapi dolgokban is. Isten nem áll oda olyan törvényalkotók mellé, akik lábbal tiporják a gyöngék, a kicsik érdekeit, akik büntetik a szegény embert, vagy akik az alapvető emberi jogokat nem tartják tiszteletben, valamilyen magasabb erkölcsre vagy érdekre hivatkozva. És akkor sokan úgy megvédennek, és úgy érzik, hogy nekik van igazuk, mert az ő kezükben van a hatalom. Más kérdés, hogy milyen eszközökkel lehet mindez ellen küzdeni. De annyi biztos, hogy a proféta nem bátorítja a zsarnokot soha. Még akkor is, hogyha ideje van az olyan időszakoknak, és megvan az oka, hogy hogyan jutnak egyes emberek túlhatalomhoz. De a proféta nem bátorítja, hogy csak csináld, mert megvan az alapod, az eszközöd ahhoz, hogy ezt megtehesd, akkor nosza. Mindig Isten igéjét keresi, a proféta soha nem csak rosszat és ítéletet mond, a proféta vigasztal is, igen, arról is beszélnie kell, hogy nem lesz mindig sötét ott, ahol most éjszaka van, hogy van értelme a küzdelemnek és a kitartásnak, a várakozásnak, és el ne fogjon közben az olaj, el ne fogjon a hitünk, vége lesz egyszer ennek, és akkor beépül majd az életünkbe mindaz, amit eközben itt most nyertünk, de a proféta nem ígér gyors, közeli diadalt, és soha nem Isten igényvel ellentétes dolgot mond. Ezért proféta és pap között soha, ha jó a proféta és jó a pap, igazi konfliktus nem volt. Soha. A proféta kudarca az mindig az volt, hogy voltak álproféták, akik könnyű dolgokat ígértek. Nem kell küzdeni. Mózes is mindig ezzel találja szembe magát. Biztos, hogy voltak jelen, sőt, tudjuk is, hogy voltak olyanok, akik más utat javasoltak, olyat, ami komfortosabb, rövidebb, mert ami nem tart ennyi ideig, és nem kell annyit nélkülözni. És hiába mondja Mózes, hogy hát ki az, akinek kilukadt a cipője, mióta elindultunk Egyiptomba? Ki az, aki éhes maradt, vagy szomjan halt? Senki nincs. Zsuzsa említette imádságban, hogy annyit zugolódnak ott a tanárok, és nehezen értik meg, hogy megvan a munkájuk, dolgozni kellene. És most egyik iskolánkban voltam a múlt héten éppen, ahol faggattak, hogy mi lesz majd. És azt mondtam nekik, hogy ha azt kérdeznék, hogy mikor jön fel a nap, hogy mikor megy le, meg tudnám mondani, mert évezredek óta ugyanakkor jön fel, mert Isten kiszámítható. De azok, akik most itt rövid távon a mi sorsunkat alakítják, azok nem kiszámíthatóak. Nem tudom. De gondoljanak arra, hogy majd följött a nap, csapból folyik a víz, megkapták a fizetésüket, arra koncentráljanak, ami a dolguk. Ez talán prófétai szó. Így Mózes vállalja azt, hogy akkor is, ha vissza akarnak menni Egyiptomba, akkor is, ha megrettennek a honfoglalástól, akkor se fog nekik más mondani, mint amire az Úr őt elhívta. Ezért nem vezeti vissza, ő nem idegenvezető, nem vezeti vissza a népet Egyiptomba, és nem megy neki a falnak fejjel, mert az Úrra figyel. Az Úr hívta el őt erre a szolgálatra, és ha kényelmetlen, ha várni kell, ha kevésbé komfortos a jelenlegi helyzet, ha magnak egy darabig a földben kell pihenni, és ott fel kell bomlani, akkor ez hozzátartozik a magnak a történetéhez. Nem lehet más üzenetet mondani a magnak, mint amit Jézus mond. Ha a földbe esett mag el nem bomlik, nem nő ki belőle a csíra, és nem lesz termés. Hát ez a helyzet. Nem mondjuk mást. A proféta nem mond mást. A proféta szeretné egyenesben tartani, velünk végig elemezni, hogy miért is akarunk mást, mint amit Isten igéje, mint amit az isteni terv mond. És ez sokkal, de sokkal nehezebb, fáradtságosabb munka, mint varázsolni egyet. Kiszínezni azt, amit egyikünk se látott, ígérgetni olyasmit, ami nincs bepillantásunk, ahogy egyesek nagy üzletet csinálnak, mert eladják a holdon lévő telteket, általában ebben nagy piaca van. Ugyanígy hát lehet a mennyországban építési vállalkozóként jelentkezni, mert olvastam már ilyet, hogy valaki tudja, hogy neki 70 szobás villája lesz a mennyországban, Szentlélek fogja a liftet működtetni, és én most nem parodizálom valakinek a szövegét, ilyet emberek leírnak. És akkor, ha egy proféta átmegy építési vállalkozóba, és a mennyországban bebútorhoz és fölépít egy házat, annál szörnyűbb és nevetségesebb dolog nincs. De ennek emberek felülnek, ezt akarják. Ahelyett, hogy valaki azt mondja, hogy testvérek, szedjük össze magunkat, és maradjunk meg az ige mellett, és szeressük a nálunk is rosszabb helyzetben lévőket gyakorlatias módon, és tanuljuk meg odafordítani a másik arcunkat is, kevésbé lesz az ilyen ember népszerű. De őket nevezünk profétáknak, akik azt mondják, hogy ne engedjünk abból, amit Isten igéje akar. Csendesedjünk el, imádkozzunk, és keressük Isten akaratát. És lehet, hogy egy nagyot fogunk sóhajtani, és azt fogunk mondani, hogy hát, rájöttünk, igen, erre fele kell menni, nagyon nehéz ez az út, de hát célba akarunk érni. A te utadon akarunk járni, és meg is mondtad, hogy az keskeny. Megmondtad, hogy ha a mestert mindenféle megpróbáltatás érte, akkor nem nagyobb a tanítvány az ő mesterénél. Akkor a prófétai szó az, hogy ne keressünk más vezetőt, mint a Krisztus, aki szenvedett a igazságért, aki mindenét szétosztotta, még a testét is szinte. Az utolsó vacsorán mondott szavak erre utalnak, vegyétek, egyétek. Nem lehet tőle semmit elvenni, mert mindent odaad. Hát akkor ki a keresztény? Milyen mintát kövessünk? És a prófétai szó az, hogy menj a Krisztus után. Nézd, hogy ő hogyan élt, hogyan viselkedett a hatalommal szemben, hogyan viszonyult a szegényekhez, hogyan volt egy tanítványaival, mit mondott Heródesnek, és hogy halt meg. És kövesd őt, és akkor keresztény leszel valóban, mert az Krisztus követőt jelent. Amikor azt mondta Mózes, hogy menjünk, mert Isten megszabadít, ez beteljesedett. Amikor azt mondta, hogy menjünk neki a vörös tengernek, mert majd az Úr utat készít, az Úr utat készített. Amikor azt mondta, hogy hát majd kenyeret ad az Úr, mert elfogyott ugye a liszt hamar, akkor jött a manna. Amikor azt mondta, hogy jó, húst átmentek az Úr, akkor jöttek a fűrjek. Amikor azt mondta, hogy az Úr megadta az ígéret földjét, a hazát, akkor odaérkeztek a határa, és nem maradt el egyetlen szó se. Fogalmazok most a Károli fordítás alapján, amit Isten ígért. Úgy lett. Közben nyafogás volt, sírásrívás, a hitetleneket el kellett temetni közben, akik nem tudtak ráállni Isten ígéreteire. Nem mondott nekik olyat, ami aztán be nem teljesedett, mert ezt ígérte eredetileg az Úr. Nem tudunk mást mondani prófétai szóval. A prófétai szó a Krisztus bizonyságtétele, mint hogy az az út, amin Jézus ment, és ami az atyánál ért véget. Az egy járható, bejárható út, és közben lehet börtön, de tudok szűkölködni is, tudok bővölködni is. Nekem minden szerep Isten megdicsőítésére alkalmas szerep. Tudok nehéz családtagokkal küzdködni, tudok elesett emberekkel, nem tudok jól bánni velük, de tudok nekik szolgálni. Nem könnyű ez az út, de az életre visz. És a proféta ennek a szócsöve, annak az Istennek, aki elindított erre az útra, és aki fogad az út végén, és egy közben nem előlekezi meg általánosan, teljes mértékben azokat a kényelmi és komfort lehetőségeket, amiket majd odaad az örökké valóságban. Jó utat mindenkinek az Úr követésében. Amen. Imádkozzunk.
Köszönjük az áldozat igét, hogy járult érte. Amen.
Amen.